Rádió Egyetem. Filozófia történet. Leibniz. Máté András előadása. A felvétel 2007 novemberében készült.
Elnézésüket kérem, kicsikbe vagyok rekedve, meg egyébként is elég romos állapotban vagyok, de hát azért meg... amit tudok. Ez egy olyan szöveg volt, ami nem közismert, nem szerepel középiskolai oktatásban, még egyetemen is egy kicsit kimaradt a látókörből. Nem egy könnyű szöveg, nem hosszú, de viszont valami, ami egyszer valami, ami teljes, ez egy komplett metafizikai alapvetés. Elejével, végével, lényegében az a annak a világképnek, annak a lételméletnek, metafizikának az alapjai, amit Leibniz vallott, a sok változat közül az egyik talán a legérettebb. Azzal együtt nem teljesen koncentrált darab, hogy rövid és úgy egészében a vázlatát adja annak, hogy hogyan képzeli el Leibniz a világot. Vannak benne ilyen elkalandozó részek. Na hát a szerzőről nagyon keveset, fogadalmam szerint évszámok nélkül, csak úgy körülbelül 17.-18. századfordulójának az egyik nagy filozófusa ott, és akkoriban többen éltek így egymás mellett, vagy így közvetlenül egymás után Európában, akik meghatározták, vagy legalábbis meghatározták az újkori gondolkodás. Leibniz ezek sorából egy, a időben, sorban, és ez a vitákat, reflexiókat befolyásolja, és nem az időadatok a lényegesek, Descartes után, és Locke-nak inkább idősebb kortársa. De ők vitatkoznak egymással, erről a vitáról most nem lesz explicite szó, implicite persze igen, mert mindkettőjük filozófiájának igen lényeges kérdéseit érinti. Tehát itt egy kis cserét hajtottunk végre az időrendben, de mint a Leibniz is válaszol Locke-nak, ez azért nem olyan nagy. Csak a viszontválaszt már nem éri meg. Leibniz amellett, hogy a filozófiának egy kicsit különös az újkori filozófia történetében némiképp magában álló igen jelentős alakja volt, amellett nagy, korszakosan nagy matematikus, Descartesnál is jelentősebb a matematikai munkássága, a differenciális integrál számítás egyik megalapozója, és ami érdekes, bár ebbe se fogok most belemenni, ez a filozófiájára is nem csekély hatással van. Azon kívül a modern újkori európai értelmiségének egy igen figyelemre méltó típusát testesíti meg, amihez talán most lassan az internet korszakban, hogy gyorsabban jár a posta és egyszerűbb írni. Lassanként közel fogunk kerülni. A személyes, folyamatos kommunikáció vita az, ami őt leginkább jellemzi, az életművének igen nagy része van levelekben. Annak ellenére, hogy hát akkor nem olyan sebesen ment a posta. Azon kívül az életművének igen nagy része van kiadatlan kéziratokban, amiket aztán a 19. század második felétől kezdtek újra kiadni. A számomra legérdekesebb kötet 1903-ban egy Louis Couturat nevezettő embertől, aki Leibniz egyik ideája nyomán a mesterséges nyelvek megalkotásának, amiből aztán az Esperanto lett az uralkodó, és nem az általa preferált. Valamikor meg is tért az Esperantohoz. Tehát ez a gondolat, hogy alkossunk egy tiszta szabályokból álló, transzparens nyelvtannal, átlátható nyelvtannal rendelkező mesterséges nyelvet, amit könnyebb lesz megtanulni, és világosabban tudjuk a gondolatainkat kifejezni rajta. Ez a gondolat is Leibniz-től származik, és Couturat ezért is érdeklődött Leibniz iránt. Egyébként matematikus volt alapjában ő is, és főleg neki köszönhetők Leibniz ismeretlen logikai kéziratainak a napvilágra hozása. De még 1960-ban is publikáltak olyan lényeges kéziratot, nagyon lényeges gondolatokat tartalmazó kéziratot, ami odáig ismeretlen volt. Leibniz folyton arra törekedett, hogy valami nagyon kompakt, nagyon teljes, nagyon önmagába zárt nagy épületet hozzon létre, és ebben talán sosem jutott igazán teljes eredményre. Az újkor legtöbb filozófusának a számára a filozófia ott kezdődik, hogy mi a tudás, hogyan juthatunk tudáshoz, hogyan juthatunk igazán megbízható tudáshoz. Descartesre a legjellemzőbb a dolog, de sokan osztoznak benne. Mi az a tudás, amiben teljesen bízhatunk? Tehát ez ismeretelmélet központú filozófia. Valahogy az ismereteink elemzésével jutunk el ahhoz az ismerethez, ami a legbiztosabb, és amire aztán a többit építhetjük. Ez volt Descartesnál a cogito. Leibniz nem így jár el, bár ő is törekszik arra, hogy a kiinduló pontjait bizonyítsa, amellett érveljen, de egyáltalán nem ismereteink elemzésével, nem a saját megismerő képesség elemzésével, hanem logikai úton, és aztán ebből vezet tovább, és azt lehet mondani, eléggé a végén majd látni fogjuk, az építményvázának a végén jut el ahhoz, hogy lesz mindebből megismerés. Tehát az a kérdés, hogy a világ milyen, és nem az, hogy hogyan ismerjük meg. Ennyiben ez metafizika vagy ontológia központú gondolkodás, ahol a módszerként nem az introspekció, befelé tekintés, a saját ismereteink, gondolataink analízise, hanem a logika játssza a központi szerepet. Amitől azért nem kell teljesen zárt és mai matematikai mércével mérve kifogástalan bizonyításokra gondolni, az akkori matematikusoknak a bizonyításai sem a szigorúság mai fokán mérendők. Leibniznek a matematikai bizonyításai sem, és hát itt a téma az azért még mindig lazább. Igazából, ahogy ezt érteni kell, és most jön az olvasáshoz valami, amit tanácsnak lehet tekinteni, nincs benne leírva, sőt, Leibniz valószínűleg nem értett volna egyet, ő azt mondta volna, hogy ő mindent bizonyított. Úgy kell ezt tekinteni, mint egy hipotézist a világról. Tehát, hogy a világ az valahogy ilyen lehetne. Tehát, hogy találunk valami olyan alapépítőköveket, logikai építőköveket, amikből összerakható a világ, és amik nem az elején kell igazán megkérdezni, hogy tényleg a világot ilyennek látjuk-e, ilyennek tapasztaljuk-e. Nem kell ehhez a módszerhez, ez nem szükséges. Az a kérdés, hogy a végén kijön-e, tehát összerakható ezekből az építőkockákból valami olyasmi, ami tényleg megfelel annak, amilyen a világot látjuk. No, hát itt az alapfogalom akkor, amiből Leibniz kiindul, és az alaptézis. Az alapfogalom a monasz, ami egyedet, egységet jelent görögül, és a görög aritmetikában, az euklidész elemek aritmetikájában, mint a számok építőköve szerepel. Tudni kell, hogy a görög felfogás szerint az egy nem szám, az egy az építőköve a számoknak. A számok a kettővel kezdődnek. Úgyhogy ez ugyan nagyon kis sebességgel, de megy lefelé, az újkorban már az egy az első szám, és a modern időkben, halmazelméleti időkben pedig a nulla. Úgyhogy lassanként csökkenünk, de nem tudom, hogy tovább is lehet-e csökkenni. Leibniz számára ezek a monoszok egységek, és érdemes párhuzamnak valamit, amit mindenki többé-kevésbé ismer, az atomizmussal, atomelmélettel összevetni a dolgot. Tehát az alaptézis meg, amiből kiindul, az, hogy a világnak vannak egyszerű, tovább önálló, önmagukban álló részekre. Ez az önálló, önmagukban álló, ezt én most nagyon hangsúlyozom, és a szövegben nincs benne. De fontos magyarázat ahhoz a gyerek kell gondolni. Vannak önálló, önmagukban álló, tovább nem bontható, ilyen részekre tovább nem bontható alkotó elemei, ezek a monaszok. Érdemes ezt összevetni az atomelmélettel. A hasonlóság is, meg a különbözőség is nagyon fontos. Akár Démokritosz atomelméletével, ez ugye a legrégebbi, Krisztus előtt 5. századi preszokratikus gondolkodó töredékekből, tudósításokból ismerjük a tanítását, eléggé közismert, rengeteget szoktak róla mesélni, ahhoz képest, hogy az anyagunk róla kevés, főleg azóta, hogy a modern kémia lényegében az anyagoknak ilyen legkisebb kémiai alkotórészekkel már nem rendelkező alkotórészeit tekintés, ezeket Démokritosz nyomán atomoknak nevezi. No, de Démokritosz sem azok alapján, a nagyon komoly kísérleti alapján, eredmények alapján jutott az atomelmélethez, mint a 18-19. századi kémia, hanem logikai úton, hogyan tudjuk összerakni a világot, a kérdés tulajdonképpen ugyanaz. Amikor a görög filozófia túljut, illetve természetmagyarázat, ezek még természetfilozófusok Szokratész előtt, túljut azon a ponton, hogy a világot egyszerűen a látott, hallott, tapasztalt folyamatokból lehet összerakni, és valami mélyebbre kell néznünk, hogyha az egészet akarjuk megérteni, a nagy egészet, a koszmoszt, tehát a világ elrendezettségét. Az egyik lehetőség volt az, hogy ugyancsak az oszthatóság ügyében, és ugyancsak nem logikainak gondolt, de nem teljesen konkluzív érvel jut oda, hogy az oszthatóság nem lehet végtelen, korlátlan, valahogy meg kell állni, hiszen különben végtelen kicsi részekből nem lehet valami meghatározottan nagyot összerakni. Ez nem teljesen konkluzív érv, modern szemlélet erre tud ellenkezőt, de Démokritosz meg érdekes módon Leibniz sem tudott. Annak ellenére, hogy ő foglalkozott a végtelen kicsivel, és foglalkozott integrál számítással. Annak ellenére úgy gondolta, hogy logikai értelemben vannak tovább már nem osztható részek. Tehát eddig egyezés van. Rettentő nagy különbség van viszont abban, hogy a kémiai atomok, és akkor most akár modern középiskolai ismereteikre nyugodtan gondolhatnak, két hidrogén atom az tökéletesen egyforma. A helyük, a tér és idő koordinátáik azok különböznek, de csak ebben különböznek, és semmi más van. Persze tudjuk, hogy egy hidrogénizotópnak az atomjaira igaz ez tulajdonképpen. Korábbi kémia erről még nem tudott, de mindegy. Az atom felfogására ez jellemző Démokritosz atomjaira is. Olyan szemmel nem látható kis részecskék, amik önmagukban nem feltétlenül rendelkeznek a látható minőségekkel, sőt Démokritosz szerint határozottan nem. Tehát nincs, alakjuk a speciál van, de nincsen keménységük, nincs akár súlyuk sem, biztosan nincs színük, hanem ezeknek a csoportosulásai, ütközései, mozgásai hozzák létre a látható jelenségeket. De ezek ilyen kvázi oszhatatlan, kemény, tömör kis golyócskák, már azt mondtam, hogy keménységük nincsen, de valahogy úgy mozognak, mint a kis vasgolyócskák, vagy valami hasonló, és olyan tehát legalábbis egyfajtából akármilyen sok példány lehet, sőt az anyagok viszonylagos homogenitását, a makroszkopikus, a látható anyagok viszonylagos homogenitását, az magyarázza, hogy sok hasonló atom van bennük együtt. Ez is így volt már mindig is Démokritosznál is, nem csak a modern kémiában, az újkori kémiában. Ezek nagyon-nagyon egyszerű, minimális tulajdonság struktúrával rendelkeznek. Van valamilyen alakjuk, keménységük, azért visszatérnék ahhoz, annyiban nincs, hogy a keménységük egyforma. Nincs ebben különbség köztük, tehát a makroszkopikus anyagoknak a puhaságát, keménységét az hozzá össze, hogy milyen tömören zsúfolódnak bennük össze az atomok. Ez most a naív démokritoszi elképzelés. Leibniz monaszai annyiban ellentétesek, hogy az ő tulajdonság struktúrájuk gazdag, sőt végtelenül gazdag. Sokkal gazdagabb, mint a makroszkopikus tárgyaké. Pontosan azért egyedek, mert teljesen meghatározottak, mert bármilyen tulajdonságot is találunk, ki meghatározott az, hogy ezzel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek, és egyértelműen nincsenek, miután nincsenek részeik, nincsen olyan sem, hogy valami az egyik oldalán piros, másik oldalán kék, nekik nincsenek ilyen részeik, hanem minden tulajdonságra egyértelműen meghatározott, ő maga rendelkezik-e, vagy nem, és nem. Nincs olyan, hogy egy rész rendelkezik, más rész nem. És ez nagyon nagy gazdagságot és tulajdonságokkal való meghatározottságot jelent. Hogyan lehet mégis egy ilyen nagyon gazdagon jellemezhető valami egyszerű? Ehhez vissza kell egy kicsit nyúlni Arisztotelészhez. Arisztotelésznek a szubstanciákról szóló elmélete erősen befolyásolja Leibniz sokkal inkább, mint a modern, az újkori filozófiának a szubstancia felfogása. Az újkori filozófiában a szubstancia az valami rettentően nagy és általános. Arisztotelésznél viszont a világ végső metafizikai építőkövei az egyedi szubstanciák, az elsődleges szubstanciák, amik azért elsődlegesek, mert egyediek, és ezek erősen hasonlítanak már Leibniz monaszaira, majd ki fog derülni, hogy mi a különbség, elég fontos különbség is van egy helyen. Arisztotelész a Kategóriák című művének az elején fölvet egy négyes felosztást a dolgok, azaz a szóban beszéddel megnevezhető, kifejezhető dolgok között. Az egyik megkülönböztetés az, hogy állítható valamilyen alanyról, tehát állítható úgy értve, hogy valamilyen alanyról állítható, és a nem állíthatók. Ide tartozik az alanyról állítható dolgok közé tartozik például az, hogy ember. Az alanyról nem állítható dolgok, itt az alanynak, a hypokeimenonnak, a tartónak a fogalma az el van rejtve, de fontos az van a középpontban, van valamilyen alanyunk, van valami, amin a különböző tulajdonságokat vagy jellegzetességeket észreveszünk. A egyes jellegzetességeket úgy veszünk észre, vagy úgy mondom ki, hogy állítható alanyról. Más viszont olyan, hogy nem állítható alanyról, hanem ő maga az alany tulajdonképpen. Ilyen lehet az, hogy egy bizonyos ember. Ha azt mondom, hogy ez egy bizonyos ember, akkor nem tulajdonságát fejeztem ki, hanem azonosítottam őt. Erre gondol itt Arisztotelész. A nyelvtudás általában, mint általánosság, az állítható dolgok közé tartozik. Az egy bizonyos nyelvtudás az nem állítható dolog, az csak beazonosítható dolog. Azon kívül nem képes arra, és ez lesz itt számunkra a lényeges, nem képes arra, hogy úgy önállóan mászkáljon a világban, mint egy bizonyos ember. Ez az alanyban van, nincs alanyban megkülönböztetés, ez erre vonatkozik. A nyelvtudások ugyan sokan vannak, de egyikük sem képes így önállóan mászkálni. Az emberek úgy szintén sokan vannak, sok mindenkiről állítható, hogy ember, és a világ sok jelenségéről állítható, hogy az nyelvtudás. De az a lényeges különbség köztük, hogy az ember az egy ilyen önálló létre képes valami, és ennyiben szubstancia. Most jutunk az arisztotelészi szubstancia fogalomhoz. A nem alanyban lévő, hanem önálló alanyként létezni képes dolgok, és nem csak az egyediek, hanem az általánosak is, ezek igazából és durván és első közelítésben az arisztotelészi szubstanciák. És azt mondja, hogy elsődlegesen azok szubstanciák, amik nincsenek alanyban, és még nem is állíthatók alanyról, tehát az egy bizonyos ember és hasonlók. Vagy egy bizonyos szék, vagy egy bizonyos állat. Tehát elsődleges szubstancia az, ami nem állítható alanyról, és nincs is alanyban. Ezek az önálló létezésre képes egyedek, individuumok. És ez az elsődleges szubstancia, és Arisztotelész azt mondja, hogy ha ezek nem volnának, semmi más nem lenne a világban. Tehát ezek a világ végső tartó oszlopai. De ő számára a szubstanciák a másodlagos szubstanciák is, tehát amik nem elsődlegesek, állíthatók alanyokról, de nincsenek benne alanyban, hanem önállóan vannak. Azt mondja, hogy a másodlagos szubstanciák azok az elsődleges szubstanciáknak a nemei meg a fajai. Ez az arisztotelészi épület. És ebből az arisztotelészi elsődleges szubstancia az már eléggé hasonlít Leibniz monaszaihoz, egyetlen egy kivétellel. Az arisztotelészi elsődleges szubstanciától nem követel tették meg, hogy ne legyenek olyan részei, amik maguk is elsődleges szubstanciák. Tehát egy emberi test felosztható részekre, és ezek a részek is tekinthetők elsődleges szubstanciának, tehát ilyesmit, hogy kar meg fej, egy bizonyos kar meg egy bizonyos fej, Arisztotelész sosem hoz példának ide, tehát az alanyban lévő, de nem az alanyról állítható dolgokra, ezek milyen, mindig olyanok, hogy egy bizonyos fehérség meg egy bizonyos nyelvtudás. Arisztotelész értelemben egy kar meg egy fej az igenis lehet elsődleges szubstancia. De nem, Leibniz értelemben nem. Ennek következtében egy emberi test az nem monasz, mert annak más, ugyan elsődleges szubstancia, de nem monasz, mert annak más elsődleges szubstanciák a részei lehetnek. Tehát amikor azt mondja Leibniz, hogy ezek a monaszok, ezek egyszerűek, ezt így kell érteni, igazából az arisztotelészi szubstancia elmélettel összevetve lehet megérteni, hogy nincsenek olyan részeik, amik maguk is valamilyen értelemben önálló egyednek tekinthetők. Ilyen értelemben nem mondhatok tovább. Tulajdonságaik vannak, és ennyiben nem, hát a platoni értelemben nem tisztán egyek, hanem sokak, hiszen sok tulajdonságnak a megtestősülései csomópontjai. Ez éppen úgy kell elképzelni a világot, hogy a nagyon egyszerű dolgok, a logikailag tulajdonságstruktúrában nagyon egyszerű dolgok, azok felül vannak, azok általánosak. Minél lejjebb megyünk, minél tovább osztjuk a dolgokat, a testeket felosztjuk színesekre és színtelenekre, a színes testeket felosztjuk fehérekre, feketékre, pirosakra, és így tovább még a pirosakat is feloszthatjuk, aztán alakjuk szerint, súlyuk szerint, stb. Minél több meghatározottságot rakunk rá, annál konkrétabbhoz jutunk. És ez eddig nagyon triviális, legnagyobb az a speciális, hogy azt gondolja, hogy ezeknek a tulajdonságoknak, ezeknek vannak ilyen végső, és ennek a folytán végtelenül gazdag csomósodásai, és ezek a monaszok, amikben már a tulajdonságok azok ilyen végtelenül gazdagon vannak meg, de ezek a tulajdonságok, ezek nem részek. Ezek az alanyról állíthatók, de nem az alany. És valamilyen értelemben az alanyban is vannak. Ha az a monasz az egy szellem, akkor ő benne lehet egy bizonyos nyelvtudás, vagy több bizonyos nyelvtudás, de ezek nem részei neki, nem önálló dolgok. Nem másik monaszok. Az emberi test az azért nem monasz, mert fején van neki, meg keze, meg egyéb önálló egyednek tekinthető részei, önálló logikai alanynak tekinthető részei. Az emberi test ezért nem monasz. Az ember azért nem monasz, mert alapjában két részből áll, duális struktúrája van mindig, hát nem csak a kapcsolat köztük egészen más, testből és lélekből áll. Na most ezek közül, és akkor visszajutunk ahhoz, hogy a példám nem volt azért olyan rossz. A lélek az egyszerű. A test az összetett. A test az pontosan azért összetett, amiért az előbb mondtam. A test az összetett, a lélek az egyszerű. Ebben az értelemben egyszerű, hogy nincs neki olyan része. Tulajdonságai vannak, sőt, nagyon gazdagon vannak tulajdonságai. Benne lévő, magába zárt dolgok, ilyen egyedi karakterek, mint a nyelvtudás és egyebek, azok szintén vannak. Nincsenek olyan részei, amik maguk is egyedek volnának. Ennyiben egyszerű. És akkor itt Platonnak a Phaidon című dialógusban elmondott egyik érvét veszi át, hogy akkor ez már a keletkezhetetlenség és pusztulhatatlanság jellegzetességét is magában foglalja. Ami egyszerű, az nem tud sem keletkezni, sem pusztulni. Teremteni lehet, és aki teremteni tudja, az meg is tudja semmisíteni. De amit közönségesen a világban keletkezésnek, meg pusztulásnak látunk, az semmi más, mint egyesülés, meg szétválás, és ez az összetett dolgokra jellemző. Az egyszerű dolgok, a monaszok, azok nem keletkeznek és nem pusztulnak, csak teremtődhetnek. A monaszok és az atomok különbözőségéhez, akár ellentétességéhez még valami, ami Leibniz nevéhez kapcsolódik, és érdemes tudni róla, bár speciál ebben az írásában nem szerepel, nagyon sok írásában szerepel. Ez a, úgy szokták emlegetni, hogy Salva Veritate, az igazság megőrzésével nevezető elv. Ez azt mondja ki, hogy azonosak azok, amelyek felcserélhetők egymással az igazság megőrzése mellett. Tehát ez azt mondaná ki, ami egyébként így szerepel a monadológiában is, hogyha két dolognak a tulajdonságai teljesen azonosak lennének, akkor nem két dolog lenne, hanem egy, azok is teljesen azonosak lennének. Tehát ezek az atomoknak ez az egyformasága, amiről beszéltem az elején, ez van kiküszöbölve. Persze a vegyész vagy a fizikus, mikrofizikus meg tudja különböztetni az atomokat hely és idő koordinátákkal. Leibniz azt mondja, hogy a hely és idő koordináták azok másodlagosak, hogyha két dolog különbözik, akkor valamilyen belső tulajdonságukban is különbözniük kell, és a különböző térési időkoordináták azok ennek legfeljebb következményei lehetnek, erről szólna a történet. A Salva Veritate-nek az egyik oldala az, amit úgy neveznek, hogy a megkülönböztethetetlenek azonossága. Tehát ami minden tulajdonságában egyezik, X és Y minden tulajdonságában egyezik, akkor X és Y azonos. A dolgokat úgyis individuációról is szokás itt beszélni, amit nem magyarázok meg pontosabban, csak a szöveg összefüggés fogja valamennyire világossá tenni remélhetőleg, hogy a dolgokat, az egyedi dolgokat az összes tulajdonságaik individuálják. Azt teszi őket egyedi dologgá, hogy valamelyik tulajdonságukban legalább különböznek bármelyik másik individuumtól. És ennek a másik oldala az, hogy az azonosak, azok viszont felcserélhetőek az igazság megőrzésével. Ez egy logikai elv, egy egyszerű dolog. Hogyha valójában ma modern nyelven úgy mondanánk, hogyha két név ugyanazt jelöli, akkor kicserélhetők egymással az állításainkban, az igazság megsértése nélkül, ahogy Leibniz mondta. Ez egy logikai következtetési elv, amit egyébként már Platón is használt, éppen megfordítva, tehát úgy bizonyította be dolgokról, ideákról, formákról, hogy különbözők, hogy állítható róluk valami különböző. Az, hogyha két különböző nevet használunk, az önmagában nem biztosítja, nem bizonyítja, hogy két különböző dologról beszélünk. Úgy lehet bizonyítani, hogy ha találunk valamit, ami az egyikről állítható, a másikról nem, ez Platonnál nagyon gyakran előforduló érvelési fogás, de a mögöttel lévő elvet azt Leibniz mondta ki először világosan. Tehát, hogy az azonosak felcserélhetők. Ami itt minket érdekel, az inkább a ZEV-nek a megfordítása, hogy a korlátlanul felcserélhetők, amikről ugyanaz állítható, azok azonosak is. No, akkor most jön az, hogy hogyan lesz ebből megismerés. Leibniz használ egy olyan kifejezést, ami feltétlenül magyarázatra szorul. Már csak azért is, mert a megismerés pszichológiájában és filozófiájában találkozunk vele állandóan. Ez a percepció, ami szó szerint érzékelést jelent. Monaszoknak percepcióik vannak, ami Leibniz szerint még nem érzékelés, hanem annak valami alacsonyabb változata, alacsonyabb rendű változata magva, ami aztán az élő lényegben lesz érzékelése, az állatokban észlelésé, és az emberben eszes tudássá. Az emberben is nála magasabb rendű lényekben, tehát szellemmel rendelkező lényekben, mint az ember is, de mások is eszes tudássá. Tehát itt fokozatok vannak, a percepció az a legalacsonyabb fokozat, amivel minden monasz rendelkezik. És az érdekes az, hogy ez átjátszódik tulajdonságokba, és még valami aktivitásba, illetve kölcsönhatásokban való részvételve, amit Leibniz ketté is mond itt a monadológiában is, mint mások, aktív és passzív részvételre. Tehát a monaszok főképpen azt teszik, hogy részt vesznek a világnak a kölcsönhatásaiban. Melyik aktív van, melyik passzív van. Az aktív az annyit jelent, hogy átad valamilyen percepciót kelt a másikban, és a passzív az, hogy valamilyen percepció keletkezik benne. És a percepciók ezek szerint semmi mások, mint annak a jelzései, nyomai, hogy milyen kölcsönhatásba lép az a bizonyos monasz a világ másik dolgával. Tehát megmutatkozik, megmutatja magát, és ezek szerint a másik meglátja az egyiket. Az egyik megmutatja magát a másiknak, és a másik látja az egyiket. Ez már egy jobb közelítés annak, hogy miről is lehet itt gondolni. Tehát igazából ebben a percepcióban, ebben három dolog csomósodik össze. Ismeret, kölcsönhatás, ennek aktív és passzív pólusaként egyaránt, és a tulajdonság. A monaszoknak pont annyiban vannak tulajdonságai, amennyiben tükröződnek, látszanak bennük a világnak a más dolgai, és akkor ez rögtön a kölcsönhatás és a világ dolgaival, az aktivitás, világ általános aktivitásában való részvétel. A monaszok azok aktívak. Ezáltal hatnak a többi monaszra, és ezért hat rájuk a többi monasz. Tehát ez a percepció, ez ilyen, hogy ilyen háromféle oldalról is lehet nézni, mint megismerés, tehát kvázi úgy lehet gondolni, és erről még fogok egy kicsit beszélni, hogy tehát ez nem valamiféle aktív és tudatos megismerés, és nem is emlékezettel járó megismerés, mert az is csak az állatoktól kezdve van, az állatoknak már van emlékezete, Leibniz szerint, és azért nem egyszerűen percepciójuk, hanem a percepciójuk van, az meg észlelés jelent a pszichológia nyelvén. Lehet azt mondani, hogy ténylegesen látják a világot, be tudnak azonosítani dolgokat. A percepció, mint minden monasznak a legjellemzőbb sajátossága, hogy percepciói vannak, az úgy kell elképzelni, mint egy tükröt a világ előtt, amiben látszanak a világ többi dolgai, a többi monaszok. És a tulajdonság, itt Leibniz tulajdonság felfogásáról van szó, az, hogy ezek a jellemzése, azt mondtam, hogy mindenféle tulajdonsággal rendelkeznek, az a meglepő, de fontos, hogy ez sem más, mint percepció. Tehát a monaszok azok éppen annyiban részei a világnak, annyiban olyan részei, amilyenek, és úgy vannak meghatározva, ahogyan, hogy olyan kölcsönhatásban állnak. Tehát itt úgy kell elképzelni ezt a dolgot, mint egy ilyen nyüzsgő tömeget, amiben viszont minden szereplő, minden egyes tag egyed, egyiket sem lehetne másikra kicserélni. Van még egy arisztotelészi fogalom, ami a monasznak a jellemzéséhez hozzátartozik, és többször is elhangzik a szövegben, és sehol nincs igazán jól és érthetően megmagyarázva, azért ezt erről külön egy kicsit, ez az entelek helye. Ez Arisztotelésznél magánál tulajdonképpen csak egy másik változat, egy bizonyos aspektusokat jobban hangsúlyozó változat egy másik alapfogalomra, amit úgy hív, hogy energeia. És ezt azért hozom be, mert ennek pontos értelemben van egy fontos ellentéte a dynamis, és akkor ide már írhatom a latinos megfelelőket, amik már ismerősebbek lesznek. Az energeia az nem energiát jelent, bár az energia szavunk etimológiailag összefügg vele, hanem aktualitást, megvalósulást, szemben a dynamis szellemi potenciálitást jelent, lehetőséget. És akkor ide is írok egy fordítást, hogy beteljesültség. És úgy kell ezt az egészet elképzelni, hogy az anyag Arisztotelésznél az potenciálitás, a tiszta anyag az tiszta potenciálitás. Valaminek az anyaga az annyit jelent, hogy valami, amiből azt a dolgot meg lehet csinálni, össze lehet hozni, meg lehet formálni. De az anyagban magában ennek még csak a lehetősége van meg, és amikor ő elnyeri a formáját, akkor lesz a lehetőségben megvalósulás. Ez megint az arisztotelészi metafizikához tartozik, amit szerintem nem kellene annyira elkerülni ebben az oktatásban, ahogy most elkerüljük, de hogy hogyan lehetne behozni azt. No, tehát arról van szó, hogy van a lehetőség, ami általában az anyagban adott. Én itt a konkrét valaminek az anyagát hoztam példának, de ez csak példa. Ebből absztrahált, végsőkig absztrahált fogalom az arisztotelészi anyagfogalom, ami tiszta potenciálitás. A tiszta anyag, az abszolút anyag, az abban minden lehetőség benne van, abból bármi lehet. Egy konkrétabb anyagból már csak konkrétabb, lehatároltabb lehetőségek vannak. De amikor ezeknek, amikor az anyagnak formát adunk, akkor a valamelyik lehetőség megvalósul, ez rögtön ki is zárja a többi lehetőségnek, a vele ellentétes lehetőségeknek a megvalósulását. Viszont annak, ami így lesz abból a dologból teljes. Tehát itt visszajöttünk a szubstanciához. A szubstancia az anyag és forma, lehetőség és a konkrét lehetőség kiválasztása, a forma ennek az egyesülése. A megvalósulás és a kettő együtt, ez a bizonyos entelek helye, a beteljesültség. És a monaszok annyiban entelek helyek, ahogy azt Leibniz elég sokszor írja még ebben a rövid szövegben is, hogy őbennük nincsen semmi eldöntetlen, semmi, ami csak potenciálisan lehetőség szerint van meg, hanem minden el van döntve, minden beteljesült, minden eldöntött, hogy miféle. Fura kapcsolatban áll ez az idővel. Úgy néz ki, hogy akkor ezek az időben teljesen determináltak. A Leibniz időfelfogás az egy külön érdekes kérdés. Nem a valamiféle abszolút a dolgok monaszok nélkül létező térbe és időbe vannak ezek a monaszok beledobálva, hanem maguk feszítik ki a teret meg az időt. Úgy kell gondolni, hogy amikor Isten megteremt a sok lehetséges világból egyet, még a lehetséges világokról is szeretnék valami keveset szólni, akkor azzal teremti meg annak az óráját is, minden abban a, illetve annyi óra van tulajdonképpen, ahány monasz, csak ezek szinkronizálva vannak, minden monaszban ugyanannak, egy ugyanolyan óra, egy az összes többivel szinkronizált óraketyek. Különböző világoknak lehetne különböző az ideje. Most mit jelent az, hogy a monasz az entelek helye? A monasz egyáltalán nem változatlan időben, sőt nagyon is változik, hiszen folyton kölcsönhatásokba lép. Más monaszokkal voltak éppen folyton az összes többi monasszal. Igen, de hogy ezekben a kölcsönhatásokban hogyan fog viselkedni, azt az ő belső tulajdonságai már meghatározzák. Tehát ennyiben, ha úgy tetszik, determinált, de öndeterminált, nem kívülről determinált, hanem a megteremtésétől kezdve, az idő kezdetétől kezdve. Leibniz valamilyen értelemben nagyon absztraktul gondolkodik, és ezt nehéz elmondani. Amire én itt gondolok, mint nagyon absztrakt momentumra, az az, hogy a teremtés az ennek megfelelően nem időbeli aktus, az eddigiekben elmondottaknak megfelelően, abból tulajdonképpen következően, tehát hogy a monaszokkal együtt teremti meg Isten az időt is, mint a monaszokban egymással szinkronizáltan ketyegő órát. Akkor ez nem egy időbeli aktus, tehát nem a világ előtt volt, ez értelmetlenség, ez egy időn kívüli aktus. De hát ez persze eléggé nehéz elmondani, tehát itt úgy jött ez ide, ott javítottam magamat, hogy először úgy mondtam, hogy a teremtéstől kezdve. Nem, mert a teremtés az nincs időben. Tehát az nem egy kezdet. A világ idejének van valamilyen kezdet. Van valamilyen értelemben kezdete. Nincsen feltétlenül nullpontja, lehet negatív irányban is végtelen, pozitív irányban is végtelen. De minden esetre mihelyt az idő nekem ezen az egyenesén van valami, akkor már determinált a jövője, de nem kívülről determinált, nem valami külső erő határozza meg, hanem saját maga, ő olyan, tehát nem lehet másmilyen. Kérdés, hogy függ össze ez a szabad akarattal? Nagyon fontos kérdés, és Leibniz számára különösen fontos kérdés egy ilyen erősen teológiai gondolkodású filozófus számára. A válasza teljességében nagyon hosszú volna, van erről egy külön és nagyon fontos műve, aki nem fél a nehéz olvasmányoktól, az vegy elő, Teodicea nevezetű, magáról a problémáról kapta a nevét. A probléma az, hogy hogyan lehetséges rossz a világban, és hogyan lehetséges rossz cselekedet egyrészt. Másrészt, hogyan lehetséges egyáltalán bűn, hogyha egyszer a teremtés eldönti, hogy melyik időben mi történjen a világon. Olyannak teremti a monaszokat Isten, tehát ezek aztán az időben nem viselkedhetnek másképpen, mint ahogy viselkednek. De hát akkor ez nem az ő bűnük, nem tehetnek róla, hogy ilyennek vannak teremte. Ez volna a Leibniz szerint, és nyilván minden erkölcsöt is magában foglaló vallási tanítás szerint teljesen elfogadhatatlan konklúzió. Nem ez a konklúzió. Sőt, Leibniz szerint természetesen katolikus gondolkodó van szabad akarat. Van szabad akarat, és szabad akarat nélkül nem is lehetne egyáltalán bűn. A hibát az, aki úgy gondolkodik, ahogy én az előbb mondtam, ott követi el, hogy tulajdonképpen szintet tévesz, nagyon durván azt lehetne mondani, tehát én nem fogom a Teodiceát most elmondani, nehéz is, hosszú is. De a gondolat lényege valahogy durvítva, egyszerűsítve úgy foglalható össze itt az alappéldája a Leibniznek, Judás bűne. Az, hogy Judás igenis saját akaratából árulja el Jézust, Isten valóban úgy teremtette őt, hogy el fogja árulni Jézust, de úgy teremtette, hogy szabad akaratából árulja el. úgy kell érteni a dolgot, hogy a szabad akarat az nem véletlen akarat, az nem annyit jelent, hogy minden pillanatban teremtjük magunkat, újra teremtjük magunkat, amikor így és így döntünk valamiféle, mindenféle ok és mindenféle előzmény nélkül. Nem ez a szabad akarat. A szabad akarat az egyszerűen annyit jelent, amit a józanész és a köznapi ember számára jelent. Szabad akaratából dönt valaki, hogyha át tudja gondolni, fel tudja mérni, hogy mik a lehetőségei, és végig gondolja ezeket, és valamelyik mellett határoz. És ez nem annyit jelent, hogy ennek az ő határozatának nincsenek mondjuk az ő jellemében vagy alkatában rejlő okai. Természetesen vannak, sőt kell, hogy legyenek. Szabadsághoz és nem szabadság közötti különbség a döntésekben, és egyszerűsítsük most erre, az abban van, hogy a döntést külső vagy belső okok határozzák-e meg. És az, hogy milyennek teremtett valakit Isten, az nem külső ok, az belső ok, az ő maga. Ez volna nagyon durván, nagyon egyszerűsítve a teodicea problémára Leibniznek a válasza. Aki kevésbé egyszerűsített válaszra vágyik, azt mondom, vegye elő magát a művet. No, jó, állok, hogy jobban hallják. Arról már beszéltem, hogy ennek a percepciónak ennek fokozatai vannak. És fokozati különbség van a bármilyen monasz, az eleven monasz, az állati lélek. Az állat persze ugyanúgy nem monasz, lévén, hogy lelke van, mint az ember, de az állati lélek az monasz. Annak olyan percepciója van, ami már észlelés és emlékezet is társul hozzá. Az embert meg az emeli ki ezek közül, hogy nem csak emlékezete van, hanem saját esze avagy értelme is, ami nagyjából annyit jelent, hogy a lelki világa az nem csak jelen való észlelésekből és régebbi észlelések emlékeiből áll, hanem ezekre való reflexióból is. Itt a reflexió szó fordul elő, mint kulcskifejezés. Ez a kulcskifejezés ebben a gondolatmenetben, figyeljenek majd rá. A reflexió annyit jelent, hogy föl tudjuk dolgozni valamilyen értelemben az észleléseinket és a korábbi észleléseinknek az emlékeit, törvényeket tudunk találni, amik érvényesek rájuk. Ilyenek a gondolkodás alaptörvényei, és itt jön be tulajdonképpen a logika a képbe. Tehát van az, hogy bizonyos észleléseim vannak, ezekre emlékszem. A reflexiónak a legelső mozzanata az, és akkor itt közelebb kerülünk Descartes-hoz, de más oldalról, láthatóan más oldalról vizsgáljuk meg a kérdést. Az észleléseim reflexiójából jövök rá arra, hogy ezek valakinek az észlelései tudnak az énnek. Tehát a reflexióm első eredménye, hogy van egy én, amelyik ezeket észleli. Aztán a reflexió további folyamán próbálok tisztába jönni azzal, hogy mi ez az én, ki ez az én, és miket tud. Fölismerem a saját korlátozottságaimat, és tudok következtetni, mivel hogy ezek valamihez képes korlátozottságok. Van a korlátozatlan létező, vagy korlátozatlan szellem, és ez Isten. Érdemes, tehát érdemes majd egymás után olvasniuk Descartes-t és Leibniz-t. Leibniznél ez az én, ez a monasz, ez már eleve benne van a világban, és előbb szerez, legalábbis logikailag előbb szerez tudomást arról, hogy benne van a világban, és érintkezik egy csomó más monasszal, mint ahogy a saját én voltának és monasz voltának a tudatára ébred. Descartes ugye fordítva akarná ezt megkonstruálni, előbb jön az én, és azután az, hogy ez miket. Logikailag előbb jön a történet sorrendjében, később jön önálla is, hiszen el kell jutnom a kogitó felismeréséig, de Leibniznél ez az elgondolni tudó valami, ez azért az, mert benne van a világban, és kölcsönhatásban van a világ többi részével. Itt van egy törés is a gondolatmenetben, aminek árán Leibniz behozza a filozófiájának egy másik nagyon fontos faktorát, és ez, hadd legyek ennyire részlelő, ez a logikájához tartozik. Ennyi van összesen a monadológiában benne, hogy megkülönböztetünk észigazságokat, meg tényigazságokat, ez az én, ez rá tud jönni. Bizonyos igazságoknak észlelés útján tud csak a nyomára jönni, de rájön arra, hogyha az eszméjét, a gondolatait elemzi, akkor vannak bizonyos dolgok, amiket így is be tud bizonyítani. Nem biztos, hogy így jön először tudatára, lehet, hogy ezekre is észlelés során jön rá, de be tudja bizonyítani annél észleléstől függetlenül is ezek az észigazságok, és egyben ezek a szükségszerű igazságok. Ész igazság és szükségszerű igazság az Leibniz-ről végeredményben ugyanannak a két neve. A tényigazságok azok, amikre mi véges lények csak észlelés útján tudunk rájönni. Végeredményben és igazából a metafizika felől nézve az észigazságok és a tényigazságok között csak mennyiségi különbség van, de ez elég éles. Tudnék, az észigazság az azért észigazság végeredményben, mert a benne szereplő, tehát itt van szó valamilyen állításról, valamilyen kijelentésről, a benne szereplő fogalmak végesen hosszú analízise nyomán be lehet bizonyítani. Hogy képzel el Leibniz egy bizonyítást? Hát úgy, hogy olyan kijelentésekre gondol, amik olanyból és állítmányból állnak, esetleg általánosak, tehát egy ki nem mondott minden bennük van. Mondjuk azt, hogy a törzsszámok azok páratlanok. És itt a matematikai példa, a közismert matematikai példa, remélem legalábbis, hogy az nagyon jó lesz, mert elég ki a matematikai bizonyítás van Leibniznek a szeme előtt. Persze úgy kellene mondani, hogy a kettőnél rosszat mondtam, olyat mondtam, ami nem igaz. De itt igazságokról van szó. A kettőnél nagyobb törzsszámok azok, mint páratlanok. Itt van ugye két fogalom, a kettőnél nagyobb törzsszám és a páratlan szám. Leibniznek a igazság fogalma valójában a teljesen általános igazság fogalma az inesse, a benne létezés, az igaz az, ahol a predikátum az benne van, az állítmány az benne van az alanyban. Ez teljesen általános igazságfogalom, tehát az ilyen pozitív állításokra vonatkozik, persze, pozitív és nem részleges, hanem egyetemes állításokra. A többi fajta állításnak az igazságfeltételét ebből kell levezetni, de az ilyen fajta, mint hogy a ló állat, vagy a kettőnél nagyobb törzsszámok, azok páratlanok. Ezekre vonatkozik az inesse elv, a benne létezésnek az elve, hogy ezek akkor igazak, hogyha állítmány benne van az alanyban. Nem terjedelmileg, nem halmazelméleti részértelemben, hanem pontosan ellenkezőleg tartalmilag. Ez akkor igaz, hogyha elég sokáig elemezve azt a fogalmat, hogy kettőnél nagyobb törzsszám, megtaláljuk benne a páratlanságnak a fogalmát, vagy esetleg, ha páratlanságot és komponensekre bontjuk, bonyolultabb esetekben, itt megtalálnánk akár magát a páratlanságot, vagy általában az állítmányt is komponensekre bontjuk, és mindegyik komponens megtaláljuk az alanyban. Kicsit hasonlít az oszthatóság vizsgálatához a dolog, hogyha az osztónak minden komponense benne van az osztandónak a komponenseiben, akkor a maradék nélküli oszthatóság az fennáll. És Leibniz próbálja is így aritmetikailag, ezzel az ötleten keresztül próbálja aritmetizálni a fogalmakkal való számolás és az igazság keresését. Hogy valahogy a fogalmakat is úgy lehet tényezőkre, törzstényezőkre bontani, mint a számokat. Ezzel kísérletezik a matematizált logikájában, aztán absztraktabb vizekre ér, és akkor ér el jó eredményeket. Tehát ez az inesse elv, az igazság elve. Valójában a tényigazságoknál is az a helyzet, hogy az állítmány benne van az alanyban, csak a tényigazságok azért tényigazságok, mert ennek a kiderítésére végtelen hosszú elemzésre volna szükség, amire mi emberek nem vagyunk képesek, csak Isten képes rá. No, ehhez kapcsolódik az elégséges alapnak az elve. Az észigazságok alapját azt így meg tudjuk találni ezzel a véges elemzéssel. Azért igaz, mert a fogalmak így állnak össze benne. Ilyen viszonyban vannak benne, ami az igazsághoz kell. Ám de semmi nem áll fönn annélkül, hogy alapja legyen. Ha más alapja nincsen, akkor azért áll fönn, mert Isten ilyennek teremtette a világot. És kész. És azt sem ok nélkül teremtette. Csak éppen nem külső ok, hanem ő benne rejlő belső ok által, azáltal teremtette a világot olyannak, amilyen. Itt egy nevezetes és sokszor méltatlanul kigonyolt gondolat következik, mert a lehetőségek közül, ahogy a világot meg lehetett volna még teremteni, ezt látta a legjobbnak. Ez a bizonyos lehetséges világok legjobbik a gondolat, ami nem egy konkrét dolgokra vonatkozó korlátlan és osztatlan és tökéletes optimizmus jelent, hanem azt mondja, hogy ebben a világban speciál van bűn. Lehetett volna olyan a világ, hogy ne legyen benne bűn, de akkor olyannak is kellett volna lennie, hogy nincs benne megváltás. Tehát itt az egyik elképzelés, ami ebben a gondolatrendszerben működik, az a komposzibilitásnak, az együttes lehetőségnek a fogalma. Ez nincs leírva, és visszakérdezésre fogom, úgyhogy most csak mesélek. Az együttes lehetőség. Tehát attól, hogy két dolog külön-külön lehetséges, még nem lehetségesek együttesen. Ez akár az előző példából is meglehetősen nyilvánvaló. Még nem feltétlenül lehetségesek együttesen. A lehetséges monaszok, lehetséges individuumok, azok összesen rendkívül sokan vannak. Még sokkal többen, mint ahogy ténylegesen megteremtett monasz van. De ezek közül, attól, hogy ezek külön-külön egyedileg lehetségesek, még nem lehetségesek együttesen. Egy lehetséges világ az semmi más, mint a lehető legtöbb együttesen lehetséges monasznak a struktúrája. Ezek a lehetséges világok, ilyen maximális, komposzibilis, együttesen lehetséges osztályai a lehetséges individuumoknak. És ezeket lehet összehasonlítani jóság vagy nem jóság szempontjából. Ennyit jelent ez a lehetséges világok legjobbik eszme. És ennyiben ez az elgondolás, tehát hogy a monaszok azért vannak együtt egy speciál a megteremtett világban. A sok lehetséges világ közül az egyetlen megteremtettben, mert ezek együttesen lehetségesek. Ez alátámasztja azt az előbb már mondott gondolatot, hogy itt minden mindennel összefügg, nincsen két abszolút független monasz. És ennek következménye az, hogy van az úgynevezett tükröződési elv, ami azt mondja, ezzel is találkozni fognak a szövegben explicite, csak egy kicsit magyarázom, meg közelebb hozom, hogy a világ minden egyes monaszában az összes többi monasz tükröződik. Az ő percepciói, azok elérnek bármilyen más monaszt. Fokozatbeli különbségek vannak. Van, ami erősebben tükröződik. Úgy kell elképzelni, mint egy perspektívát, egy látószöget, ezt a hasonlatot szintén használja Leibniz. Innen látom, de ellátok a világnak a túlsó sarkáig, végtelen messzire. Csak minél messzebb van valami, annál gyengébben látom, de valamennyire még a legtávolabbit is látom. Valamilyen viszonyban a legtávolabbi monaszokkal is vagyok. Ugyanúgy, ahogy egy monasz az idődimenzióban minden állapota, tehát meghatározza minden korábbi állapota, minden pillanatban benne van az ő egész jövője, az ő természetét, ezt táplázik, hogy ő hogy fog viselkedni a jövőben. Ugyanúgy a másik vetületben, a kvázi térbeli vetületben meg arról van szó, hogy minden monasz látja az összes többinek, minden monaszban tükröződik az összes többinek az egyidejű állapota. Na most innen még az utolsó, amiről röviden beszélek, az a test-lélek viszonya Leibniznél. A lélekhez tartoznak bizonyos monaszok, amik különösen közel vannak hozzá ebben a... Ez nem feltétlenül térbeli ez a közelség, ez a monaszok összességének az elrendezettsége, hogy ebben az elrendezésben őhozzá különösen közel vannak. Ezek a különösen közel lévők, amiket tehát különösen jól lát, bár az összes többi monasszal is szinkronizálva van, ezekkel különösen erősen van szinkronizálva, ezek alkotják az ő testét. Egy valamit meg kell jegyezni, hogy az elején a szövegnek, mintha úgy tűnne, sőt olyan megjegyzés is elhangzana, hogy a monaszoknak nincs kiterjedésük. És aztán a végén oda jutunk, hogy ez valójában csak a lelkekre és szellemekre igaz. A hozzájuk tartozó, a testet alkotó monaszok, azok már kiterjedtek, és elfoglalják valahogyan a teret, sőt ki is töltik a különböző testekhez tartozó monaszok. Viszont az egész metafizikai konstrukció az úgy van megalkotva, hogy a, nem csak, hogy megmagyarázhatatlan rejtélynek nem maradt, hogy hogyan hat a test a lélekre, hanem Leibniz lényegében azt mondja, hogy a szinkronizáltság, a monaszok szinkronizáltságának, amit nem szinkronizáltságnak nevez, hanem harmónia prestabilitának, előre meghatározott összhangnak, hogy ennek a harmóniának egy speciális esete, és egy lélekhez tartozó testet alkotó monaszok helyzetének az egyszerű következménye az, hogy ezek aztán különösen össze vannak kapcsolva, és különösen egyként mozognak és hatnak egymásra. Mert hogy ez a minden mindenre hat, ez is úgy van, a távolságnak megfelelően, ennek a jelképes, absztrakt térbeli távolságnak megfelelően, hogy minden mindenre hat, de a távolabbiak gyengébben, a közelebbiek erősebben. Hát a lélek meg a hozzátartozó testi monaszok, azok hatnak egymásra a legerősebben. No, ennyivel fejezném be ezt a bepillantást Leibniznek a metafizikájába, és akkor mindenkinek jó pihenést kívánok, és 3 hét múlva találkozunk David Hume kapcsán.
Elhangzott Filozófia történet, Leibniz, Máté András előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.